Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Köszöntöm a hallgatókat! Önök tehát a Kertész Válaszol című műsort hallják most. Remélem annak ellenére, hogy novemberben nem a hónap első kedjén tartottuk meg a Kertész Válaszol című műsorunkat, mivel akkor halottak napja volt, mégis sokan vannak most a rádió közelben, hogy meghallgassák a Kertész Válaszol című műsorban dr. Pálffy Dénes tanácsait, és veszik majd a fáradtságot, és kérdezni is fognak a műsor ideje alatt, hiszen ez egy élő adás. Már csak azért is, mert egész délelőtt szépen szálingózik a hó, tehát úgy gondolom, hogy mindenki odaülhet a rádió mellé, és hallgathatja azt. Ha tetszik, ha nem, de ebből is látszik, hogy lassan megérkezik a hideg idő. Eddig még csak bizakodhattunk abban, hogy szép idő lesz még hetekig, most már azonban túl sok jót nem tartogat a számunkra az elkövetkezendő hetek időjárása, lassan beszorulunk a négy fal közé, és vége van a betakarításnak, a tárolásnak is, elfogynak lassan a kinti munkáink. De azért van még mindig néhány feladat, amivel ha akarunk, még elszöszmöt élhetünk kint. Na, ezekről fogunk ma beszélni megszokott kertészünkkel, dr. Pálffy Dénessel. Kedves Dénes, köszöntöm újra itt mi körünkbe. A kedves hallgatóknak pedig gyorsan még elmondom, hogy mely telefonszámokon érhetnek el az adás ideje alatt. Ez pedig az 575-17-18 és az 575-17-19-es számok. Magyarországi hallgatóinknak pedig még tárcsázni kell a 00386-2-es számokat is az előbb említettek elé. Mostanra lassan a kiskertből mindent betároltunk, hiszen reggelente vannak, amikor már elég hidegek voltak, no nem ma reggel, amikor szerintem inkább meleg volt, de hát ahogy kinézzük, téli időnk van. Mi az, ami még kimaradhat a kertbe, amit még nem kell bevinnünk, jobb, ha kint tartjuk?
Én is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és műsorvezetőnket, kedves Klárikát. A kertész, amíg a hó be nem lepi a határt, és a talaj át nem fagy legalább 5-6 centi mélyen, addig nem pihenhet. Addig még mindig találhat kint munkát, még ha nem is annyit, mint amikor ezek a tényezők hiányoznak. Mi az, ami valóban még kint maradhat a területen? Káposztafélék, zöldségfélék közül egyértelműen. Ezek közül is leghosszabb ideig a bimbós kell, a kell káposzta és a fejes káposzta, a karfiol és a karalábé az legkevésbé. Aztán gyümölcsféléink közül gyakorlatilag az őshonos vagy termesztett fajtáink közül már kint nincs ideje semminek, de a jövevény növényeink közül még a kivi maradhat, hiszen utóérő gyümölcs, ugye, puhák, gyümölcsbarkat szedjük le, és a kemények még maradhatnak, mert reméljük átmeneti lesz ez az idő, és keményebb hideg nem követi, mint nagy mennyiségű víz, esetleg hó. Vagy például a káki szilva. Szintén maradhat még a fán, egy-két fokos hideg nem okoz semmi problémát. Ezek ugye későérésű és utóérést igénylő mediterrán, részben mediterrán származású gyümölcsféléink, de egy másik, szintén mediterránomból származó gyümölcsfélénk, a füge, az ugye már nem ebbe a kategóriába tartozik, azt, ami beérett, tudjuk értékesíteni, illetve fogyasztani, ami nem érett be, abból már nem lesz semmi. Tehát az értelmetlen azzal tovább várni, de rajt marad a fán, hiszen a korai, majd jövő évi első termések legkorábban azok lesznek, érett gyümölcsök, amelyek úgy telelnek át. De hát ehhez ugye megfelelő tél kell, enyhe tél ahhoz, hogy átteleljenek. A következő dolog, ami bár nem a kint lévő vagy kint hagyott gyümölcs vagy zöldségfélénkhez tartozik, mert hiszen a petrezselymet is említhetném, ugye itt, ahol elő is elő lehet kaparni a zöldjét, nem fagy el, szintén maradhat, hagymafélénk közül is ugye vannak ilyen átterelő fajták, tehát ezek mellett most én inkább arra szeretném a figyelmet felhívni, mielőtt a végleges téli pihenő bekövetkezik a faggyal és a hóval, hogy a tápanyag utánpótlás az egy aktuális kérdés a kis kertben is, és a nagyobb kertben is. Ismeretes ugye, hogy a tápanyagok közül, vagy tápanyag ellátó, biztosít, tápanyagot biztosító szerves trágya például az őszi kijuttatás a legideálisabb, talajba dolgozva. De ugyanide tartozik a kálium és a foszfor tartalmú műtrágya is, amelyeknek pár hónap szükséges ahhoz a talajba, hogy a növény számára felvehetővé váljanak. A nitrogén az egy más kategória, az gyorsan a növény számára felvehetővé válik, ott inkább arra kell törekedni, hogy lehetőleg arra jusson gyökér zónába, amire zöld levelek, hajtások jelennek meg a növényen, mert ekkor tudja igazán hasznosítani a növény a nitrogén tartalmú műtrágyákat. Szerves anyagot említettem, és a nitrogént, kicsit talán ellentmondásosnak tűnik az, hogy minél nagyobb mennyiségű szerves anyagot juttatunk ki a egységnyi területre, annál inkább indokolt nitrogén műtrágyával kiegészíteni ezt a szerves anyagot, mert a szerves anyag a növény számára nem vehető fel, csak akkor, ha már baktériumok, gombák, tehát mikroszervezetek a talajba felbontják, mineralizálják a szerves anyagot, és szervetlenné válik, amit vízbe oldva a növény fel tud venni. Ehhez járul hozzá jelentősen a nitrogén adása szerves anyaghoz. Minél durvább a szerves anyag, gondolok itt kukorica szár aprólékra, vagy egyéb növényi maradványokra, ott inkább négyzetméterenként, illetve mázsánként a 1 kg nitrogén műtrágya kiadása indokolt, de a másfél-két kilóval se követünk el hibát. Ahol a talajmunkát, mert hiszen egy időben a tápanyag kijuttatás és a talajmunkai, ugye ezek szorosan összefüggnek, különösen kötött talajú területeken az őszi talajmunka elvégzése az elengedhetetlen, mert a talaj szerkezetén igazán javítani a tél tud, amikor kellően átfagy a talaj, morzsalékossá válik tavaszra, tehát elveszíti a durva kötött jellegét. Homoktalajnál más ez a helyzet, ott gyakorlatilag nincs jelentősége annak, hogy őszi vagy tavaszi munka, természetes a tápanyag bedolgozással. Igen, ott is.
De ezekben a napokban ezt alig, hanem úgyse tudjuk elvégezni, mert igen, azért várjuk meg, még egy kicsit megszikkad a talaj.
Természetes. Ugyanúgy nem tudjuk elvégezni most azt a munkát sem, vagy műveletet sem, ami aktuális még, gyümölcsfák telepítése. Mert valóban igaz az, hogy a fás növények szaporítóanyagát ősszel illő a talajba tenni telepítésnél, de ne úgy sározzuk el.
Tehát azért várjuk meg.
Várjuk meg a kellő szerkezetét a talajnak, megszikkadjon, és utána. Mert ezzel az őszi ültetéssel, bármennyire is késő, tavaszra egy leüllepedett gyökér mellett szorosan elhelyezkedő talaj veszi körül ugye a gyökeret, ez miatt gyorsabban indulnak ezek a növények, és sikeresebb az eredés. És nem kell ősszel öntözni, ugye? Ez is egy fontos,
hát most biztos, hogy nem kell öntözni. Arról már beszéltünk az elmúlt egy-két adásban, hogy hogyan válasszunk alanyt a gyümölcsfáknál. Most figyelmeztetett arra minket, hogy ne legyen túlságosan nedves a talaj, amikor ültetünk, gyümölcsfákról beszélünk. Mi az a néhány apró jó tanács még, amit elmondana a kedves hallgatóknak?
Az alany megválasztása az rendkívül fontos. És ezen a téren sajnos a telepítők nagy része még nem igazán következetes. Mert A fajtát most már szerencsére legtöbb telepítő igényli, hogy milyen fajtát akar telepíteni, almából, körtéből, vagy bármelyik gyümölcsnemből, de hogy milyen alanyon kéri ezt a fajt, ez már hiányzik. Ugyanis tudomásul kell venni, hogy törpe alanyon nem lehet magas törzsesfát nevelni. De fordítva is érvényes, vadalanyon se lehet törpefát nevelni, mert ott olyan erőteljes a növekedés az alany tulajdonságából adódóan, a másik esetben pedig olyan gyenge a növekedés, szintén az alany törpítő hatása miatt. Ezért nagyon fontos az, hogy igenis igényünk legyen, közöljük azt a faiskolással, vagy az forgalmazóval, hogy milyen alanyon kérjük a fajtákat, például almát. Jelenleg ugye két alanyfajta leggyakoribb, amivel találkozunk a faiskolákban, egyik a vadalma, amin magas törzsű fákat lehet nevelni, a másik pedig a törpealany, ez az M9-es alany. Itt lehet ugye egy, sőt sokan 50 centire ültetik a növényeket egymástól, az az 1-1,5 méteres távolság, már tőtávolság, és a 2-3 méteres sortávolság, ezeknek a fáknak elegendő. De egy vadalanynál ez nem elégséges. Ennek a duplája minimum kell, mert olyan koronát nevel a fa, hogy csak úgy fér el a koronája, hogyha kellő távolságra ültettük. Cseresznye esetében kicsit a helyzet, hát úgy mondjam, gyengébb, mert kevés faiskolában van még törpealanyú ilyen oltvány. A Colt és a Gizella nevű alanyok azok, amelyek a vadcseresznye és a sajmegy mellett, mert ugye ez a két hagyományos alanya van a cseresznyének, megynek, vadcseresznye, sajmegy, vagy törpéből a Colt, illetve a Gizella alanyok. Körte esetében kicsit bonyolultabb a helyzet, ugyanis a körtének a vadkörtén kívül a birs a törpe alanya, illetve a galagonya. Amíg vadkörtén vásárolunk egy alanyt, az gyakorlatilag minden talajon jól diszlik, erőteljesen növekszik, és nincs olyan probléma, hogy az alannyal nem affinis a ráoltott szelid rész. De például birs esetében az egyik legkiválóbb, vagy legkedveltebb körtefajtánk a boszkobak, az összeférhetetlen. Megered rajta.
De innen folytatjuk majd a beszélgetést. Van egy hallgató a vonalban, aki kérdezni szeretne. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Mikus Csaba vagyok, Körmendről. Két más típusú kérdésem volna mérnök úrhoz.
Parancsoljon!
Egyik, van egy nagyon szép citromom, és az egyik fele ásárgult, tehát sárgák a levele. Az egyik fele, de a termése a szép zöld. A másik meg két szép leanderunk van, és a levelei feketék. Hogy azt most lenyírjuk, vagy lehet-e azon segíteni?
Köszönöm, akkor sorba menjünk a kérdésein, a citrommal kezdve. Azt tessék megmondani, hogy egy törzsű ez a fa.
Igen, igen.
És akkor az egyik fele a koronának sárga.
Igen.
A lombja másik felén pedig teljesen zöld.
Igen.
De a gyümölcsök azok épek zöldek.
Van érdekes olyan gyümölcsöm is, valami olyan alakja van neki, mint a tulipán lenne.
Olyan, olyan alakú, igen, gyümölcs?
Olyan alakú citrom.
És tehát melyik felén a fának? A sárga vagy a zöld?
Nem, ez egész. Valahogy ilyen citrom, amit most mondtam, több, és ez körbe van a fán.
Tehát akkor másik citromfán van, vagy ezen a fán, amin ez
ezen a fán.
Ezen a fán.
Épp citromok, szép citromok, zöldek, gyönyörű szép zöldek. Az is zöld, csak ilyen olyan féle, mint a tulipánra lehet hasonlítani, ilyen kinövések vannak rajta.
egyre izgalmasabb a kérdése. Milyen tápanyag vagy egyéb kémiai anyagot juttattak ennek a fának a gyökerére vagy a tövébe?
Csuktrágyának a levét.
Igen.
Illetve most utolyan marhatrágyának a levét. De azelőtt is ma sárga volt neki.
Mindez a beavatkozás történt volna.
Igen.
Na most, hány éves ez a növény?
Ez, hát én nálamban ma körülbelül 6 éve, de még 10-12
éves biztosan. Már termőállapotban kapta vagy vette, és azóta van.
Igen.
Átültetve mikor volt?
Hát ez egy jó kérdés. Hát azt hiszem, hogy ez olyan 4-5 éve volt átütetve. Akkor
igen.
Csináltam neki egy ládát.
Igen. Csapvízzel van öntözve, vagy kutivízzel?
Kutivízzel van öntözve, mert avval öntözünk.
Igen. Na most ugye ez a sárgulás, ez mész feldusulásra vezethető vissza, ez a méz klorózis, hogy egyik fele a növénynek, és miért nem a másik is, ez ugye már gyökérzóna kérdése is lehet, de itt csak egyet tudok javasolni, hogy a tavasszal, nem korábban, mint április vége, május eleje, amikor már kitehető szabadba a citromfa, mert ugye kint van nyáron.
Igen, igen.
Tehát amikor kitehető, előtte ültessék át ezt tápanyagban gazdag földbe, amibe jó istállótrágya a komposzt, és tőzek keveréke lesz, és a növény helyre fog jönni. De addig is lehet még javítani ezen a sárgulási helyzeten, ha vasgálicból, ami a mezőgazdasági boltba kapható, 1%-os oldatot készít, és nem tudom hány köbméterre milyen méretű a láda, amiben van ez a citrom.
60x60x60.
Tehát igen, akkor ez egy bő negyed köbméteres láda, 1,5 liter oldatot ebből az 1%-os vasgálic oldatból 2-3 hetente célszerű lenne a növénynek önteni, aztán vízkíséretével, hogy rendesen gyökérzónába menjen le ez a mennyiség, és meg fog változni a színe a leveleknek, de igazából ez majd csak a jövő tavasszal fog érvényesülni ez a hatás, mert most a téli időszakban ugye a fényhiány, meg a kellő hőhiány az annyira visszafogja a vegetációt, hogy érdemben ezen a problémán javulás nem fog lenni, de a tavasszal már igen, az újhajtások azok már feltétlen normálisan fognak működni.
Igen.
Ami a leander...
Igen? Tessék. Most nem tudom, rosszat csináltam, mert tettem bele 2 műanyagcsövet, hogy egészen a fenekéig beérjen a műanyagcsöveknek az oldalát kifúrtam, hogy a gyökere is kapjon vizet, mert ugye hát ha a tetején megöntözik, az olyan kemény lesz, hogy nem megy le. Hogy most ezzel én rosszat csináltam, vagy...
Az egyedüli lehetséges jó, amit csinált ezzel a növénnyel, ugyanis annak az egész ládának, majd ha tavasszal kiveszik belőle a növényt, akkor azon fognak csodálkozni, hogy miből élt ez a növény, mert csak gyökér lesz ott már. De az igen. Olyan sűrűn behálózva azt a földlabdát, hogy ott már a föld szinte nem is látszik. Tehát ezért célszerű volt ez a műanyagcső. A vasgálicot is ezen keresztül célszerű bejuttatni, de mondom, utána vizes öblítés, ami jobban átjárja ugye a földlabdát, az célszerű legalább 2-3-szoros mennyiségű vízzel, mint amennyi a vasgálic oldat volt.
Igen. Sok víz kell az öntözés, tehát erősen öntözzem?
Na most ugye a téli időszak, ez a öntözés, a víz és a hőmérséklet összefüggéseit nagyon szoros, és ezt figyelembe kell venni. Ha 10 fok alatti a hőmérséklet, ahol tartja ezt a citromot,
Igen.
Akkor ott elég a hetenkénti egyszeri öntözés,
igen.
De ha 15 fok feletti, akkor hetente inkább kétszer kell öntözni.
Köszönöm.
Főleg ilyen gyökérállapotú növénynél, amiben már nincs föld. Ami a leandereket illeti. A fekete elszíneződés, vagy mit mondjak, lepedék, ami megjelent a leveleken, ez egyértelmű valami szivogató, kártevő jelenlétére utal. Ez lehet levéltetű, de a leandernél inkább a pajstetű, a kagylós pajstetű az, ami gyakoribb, és ugye ezeknek a tetveknek, akár pajstetű, akár levéltetű, az a táplálkozási tulajdonsága, hogy nem éreznek jó lakottságot, hanem csak szívnak, azt, hogy szét ne robbanjanak, szervezetük ki van alakítva ilyen finom pontokra, lukakra, csövekre, amin keresztül a felesleges szénhidrátban gazdag nedvet ki tudják permetezni. Most ez a mézharmat, így hívjuk ugye ezt, megjelenik a levélen, mint édes váladék, bevonat, ezen telepszik meg a korompenész, aminek gyakorlatilag a növényre nézve közvetlen kára nincs. A közvetett kára az, hogy elzárja a napfénytől a levelet, és így ugye nem tud asszimilálni rendesen a növény levelein keresztül. Ezért, hát ugye attól függ, hogy mekkorák ezek a növények, célszerű lenne itt a télen ezeket lemosni, vagy ma erősebb vízsugárral, ugye előáztatás után eltávolítani ezt a korompenész bevonatot, mert a lemosással, levéllemosással egyben a kártevők eltávolítása is megtörténhet. Én a mai napra felírtam magamnak a telelő növények közül a levelükkel díszítő dísznövényeknek is a levél lemosását, mint például fikusz, philodendron, mert télen ugye akárhol vannak ezek a növények, azért a por az csak létezik, az csak lepi a levelet, és ezen keresztül a lélegzésük ugye csökken ezeknek a növényeknek, tehát ha eltávolítjuk ezt a por bevonatot lemosással, akkor előnyére válik a növénynek. Viszont a tavaszra vonatkozóan szeretném a figyelmét arra felhívni, hogy amikor kikerülnek ezek a növények majd a szabadba, akkor rovarülő permetezőszerrel legyenek ezek alaposan leáztatva, méghozzá úgy, hogy 1 hét 10 nap után megismételni a védekezést, hogy a nyári időszak legalább már rovarmentesen történjen, és szebb lesz a növények virágzóképessége, illetve növekedése.
Igen, köszönöm szépen.
Kérem, viszont hallásra.
Hát elvileg ott tartottunk, hogy a boszkobak
összeférhetetlen a bírsel. Ezért ugye szerencsére már vannak olyan faiskolák, akik azt a régi módszert alkalmazták, ami hát közismerté vált, hogy a birset előbb például egy hardi vagy hardenpont körtére szemzik a birset, és ezt a közbeoltott részt, ezt szemzik aztán a fajtával, a boszkobakkal.
És akkor van egy hallgató a vonalva, úgyhogy az ő kérdése következik. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlettel vagyok a Hölgyhöz és a Mérnök úrhoz. A Mérnök úrtól kérdeznék egy dolgot, amit én nem ismerek. A diófa, egy óriás diófa, az ágai kinyúlnak annyira, hogy a mellette lévő málna területre is felé hajulnak. Na most a napokban, 2 nap ezelőtt néztem, hogy találok-e még fogyasztható diót, azt nem találtam, de viszont a málna szárakon még igazán nagyon szépen megért, finoman ehető málnát találtam. Azt kérdezném a mérnök úrtól, hogy ugye a száraz ágakat azt eltávolítottam, de ezeket a 1,5-2 méter hosszú ágakat, ezt is ki kell levágni, vagy ezt meg lehet hagyni a jövő évre?
Köszönöm a kérdését. Ugye itt egy kétszer termő, úgynevezett remontáló málnáról van szó,
igen.
Ami az első főtermését ugye a szárán keletkezett
még júniusban
termőhajtásokon adja, viszont késő ősszel pedig a új hajtások csúcsán jelentkezik egy buga, virágbuga, és azon folyamatosan érik a málna. Most ne bántsa ezeket a szárakat, viszont tavasszal az elágazás alatt vágja vissza ezeket akkor már vesszőket, ugye lomtalan állapotban vesszők lesznek, ügyelve arra, hogy folyóméterenként, nem tudom, sorba van-e a málna, vagy töves, karós termesztésben?
Sorba. Van, de hát imittam, ott mellette is van fiatal hajtás.
Igen, erre akarok utalni. Ha sorba van, akkor folyóméterenként 8-10 termővesszőt használjon, és akkor nem lesz sűrű az ültetvénye, és szép termést fogadni.
Nagyon szépen
kérem. Köszönöm. Minden jót kívánok.
További jó egészséget.
Köszönjük viszont.
Köszönjük szépen.
Tehát Boszkobaknál hagytuk abba. Igenis, aki ragaszkodik a fajtához, az vagy ilyet tud rendelni faiskolástól, vagy maga tud ilyet készíteni, aki oltással, szemzéssel foglalkozik. A többi fajtáknál, körtefajtáknál ilyen összeférhetetlenségi probléma szerencsére nem áll fenn. Azonban fontos azt tudni, hogy a birs sekélyen gyökeresül. Nincs igazán erőteljes pányvázó gyökere. Ezért az ilyen törpe körtefák igényelnek támaszt, karót vagy húzalt, ha több van egybe, sorba telepítve, és rendszeres meccést, hogy ne sűrűsödjenek el a fák, üde talajt, szárasság esetén öntözést. Ellenkező talajtípuson, száraz, sülevényes talaj, homokos talajon viszont a körtét galagonya alanyon nevelhetjük, vagy kérhetjük a faiskolától, szintén törpe alanya a körtének, minden körte jól érzi rajt magát, még a naspolya is, ugye, ami ugyan nem körte, ezek a száraz területeknek a tipikus alanyai. Szőlőről még alany kérdésben egy nagyon fontos kérdést szeretnék érinteni. Ugye, mondjuk azt, érezzük is, nem csak mondjuk, hogy globális felmelegedés zajlik körülöttünk. Ez egyrészt száraz periódusok gyakoriságában is megnyilvánul, magas hőmérséklet, tehát szárazságtűrő növények egyre izgalmasabbak lesznek. Szőlő esetében az alany a döntő, a talajtípustól függően, egyrészt, hogy mennyi a méztartalma a talajnak, mert meszes talajokon alannyal lehet igazán a sárgulást, a mészklorózist kiküszöbölni. Erre a ferkál és a Georgikon 28-as alanyok a legjobbak, legjobban beváltak egész Európába, Magyarországon is. Az 5BB kevésbé alkalmas az ilyen meszes területekre, az 5C valamivel alkalmasabb, de azhoz se éri el az előző két alany hatását. A másik dolog, tehát a szárazságtűrés, ez a méztörés volt, ugyanezek az alanyok, amelyek méztörőek, általában szárazságtűrőek is. A két alany mellé, a ferkál és a Georgikon 28 mellé még a régi teleki alanyok közül a 8B-t említem meg, ami szintén nagyon jól bírja a meszet és a szárazságot. Alanyokról tehát ennyit, de fontos tudni a termelőnek, telepítőnek, hogy valóban mit akar, kicsi helyre több fát akar elhelyezni, csak törpe alany.
Jó, és akkor van egy hallgató a vonalba, aki kérdezni szeretne. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Szabóni Márta vagyok a Hotról.
Csókolom!
Üdvözlöm önöket én is. Na most az lenne kérdésem, már volt a citromról szó, citromfáról, és az a helyzet, a mérnök úr, ahogy mondta, öntözöm, tápoldatozom, nagyon sok virág volt, meg jöttek a kis citromok, de ide az üveges teraszba lett berakva, hát olyan 10 fok, mikor lehűl, de különben nagyon jó napos helye van, és mégis hullik a citrom, az apraja.
Igen, kedves Márta, ez a kötés, ami most, tehát gyümölcskötés, ami most rajt van a citromfákon, igen. Ez augusztusi virágzásból képződött?
Igen, igen.
Na most ugye ez a változás, ami a szabadbani létét, mert kint volt ugye szabadban a citromfa,
igen, kint. Igen.
Ami a szabadbani létét illeti fény, hő, párateltség, egyéb, aztán bekerül a lakásba, ez az átmenet elengedhetetlen, hogy sajnos gyümölcshullásban nyilvánuljon meg.
Igen.
Nem kell megijedni, az életképes, jól megkötött citromok maradnak a fán, és ebből még lehet jó termés. Ha minél kevesebb, annál nagyobb lesz majd a gyümölcs, tehát súlyban nem fog veszíteni, legfeljebb csak darabszámban.
Ja, ha a férjem azt mondja, tehát itt valami nagy gond van, kérdezd meg a mérnök urat.
Nem, nem, hát, nincs gond. Ez az átmenet, az, ami megzavarta a növényt. Ez legtöbb növénynél.
Ő is azt mondta, Ján.
Tökéletes. Hallgasson a férjére is néha.
Hát már 50 éve.
Hát 50 éve, akkor meg különösen.
De most még azt szeretném kérdezni, ilyen időszakban, 8-10 naponként szükséges az öntözés, vagy ritkábban?
Na most ugye említette, hogy nagyon fényes viszonyok között üveges teraszon van, illetve előtérbe ez a citrom. A hőmérséklet milyen ott?
Hát persze, most amikor kinn is most meleg volt, itt is fölszökött.
Az egyértelmű. 22. De amikor most nulla körül van?
Nulla körül, akkor 8-10.
8-10. Tehát lényeg, hogy 15 fok alatt.
Igen.
Legtöbbször a téli viszonylatban 15 fok alatt. Ne öntözze egy hetenkéntnél többször.
Ne.
Csak abban az esetben, ha valami rendkívüli fényes idő jönne, napfényesre gondoltam, és ugye az üvegen keresztül fel tudja melegíteni az előteret, akkor legfeljebb kétszer hetente. Többször ne.
Meg azt is tetszett mondani, hogy alulról is tárca van alatta, hogy az ilyen
párateltség. Ez fontos, igen. Így van, ez igen. Nagyon fontos. Ugye száraz levegő, legtöbbször ugye ennek a gyümölcshullásnak is az az oka, hogy a kinti párás környezet, vagy számára kedvezőbb klíma, mikor bevisszük lakásba, szárazabb körülmények közé, és a légszárazság ugye a legfontosabb, akkor következik be ez a gyümölcshullás, de mondom, ebből semmi tragédiát nem kell csinálni.
Most még egyet szeretnék
kérdezni,
az amarilliszek.
Igen.
Tudja, panaszkodtam tavasszal, igen. Nem virágoznak.
Kiültette, igen.
Most fölszedtem, igen. Már körülbelül 3 hát, ahogyan tetszett mondani, igen. Már sárgul a levele, dobja le.
Így van.
Most akkor mit csináljak vele?
Most ültesse át szépen a növényeket.
Én most beültethetem.
Be, és azt szerint vigye meleg helyre majd. Karácsony táján, vagy előtte egy-két héttel, ahogy hajtatni, virágoztatni akarja ezeket a hagymákat. Mert
igen.
Ha meleg helyre viszi, és megfelelően mérsékelten öntözi, mert ugye nem sok vizet igényel a hagymás amarilisz, nagyon fontos, hogy az ültetésnél a hagymáknak legalább 2/3 föld felett legyen.
Igen. Igen.
Ne legyen mélyre ültetve, és akkor ezt szépen meleg helyen lehet hajtatni úgy, hogy levele is legyen a növénynek, ne csak virága, mert télen ez általában elmarad a levélképződés. Ha leárnyékolja valami sötét burával, papírból készült, vagy ruhából készült.
Igen, úgy szoktam,
így van, tökéletes.
Tulipánt is.
Így van, mert akkor levele is van, és jobban diszít ugye a virág mellett ott a szép zöld is.
De most, ami van még száraz levél, ha nem dobja le...
Mindent eltávolítani. Teljesen lekopaszítani a növény. Teljesen lekopaszítani.
De elég bozontos gyökere van.
Persze, persze, a hagymaféléknek, ugye, a vöröshagymának is, meg a fokhagymának is
igen,
bozontos gyökere, azzal a különbséggel, hogy ott általában szálas a gyökér, itt pedig az amarilisznél elágazó a gyökér.
Igen.
Tehát
igen.
Még bozontosabb.
Olyan, mint egy
pamacs. Így van, még bozontosabb. Pontosan, pontosan.
Köszönöm.
Na most még egy fontos dolog. Tápanyagban ne lője túl a talajt, amiben beülteti, mert ugye a amarilisz a hagyma tartalék tápanyagából kineveli a virágot is, meg a levelet is, majd a többit jövőre a szabadba aztán pótolja a növény.
Igen, igen. Köszönöm.
Mi köszönjük szépen a kérdését.
Ültetésről úgy gondolom, hogy még a következő adásokban is fogunk beszélni. Ezen a héten, ugye bár egy nagyon jeles napja lesz a borászoknak, egy kérdés a mustok forrásával kapcsolatban. Mi okozza, hogy az idejében igencsak lassú ez a folyamat, lassan csökken a cukort?
Több oka lehet, próbálom a legfontosabbakat összefoglalni. Az első ok, hogy kevesebb élesztőgomba csíra volt a szüretkor a fürtökön, bogyókon, mint amennyi más években. Most ugye ez az esztendő, ez elég érdekes volt az időjárás szempontjából. Kaptunk hideget, meleget, esőt, szárazságot. A szeptember az egy száraz periódus volt. És ilyenkor az élesztőgomba csiraszám csökken. Ez az egyik. A másik dolog, ha mindjárt följavítottuk a mustot a kívánt cukorfokra, ugye attól függően, hogy 14 és 18 között mennyivel szüreteltük, most magyar mustfokba beszélek, ez 70-80 összle, ugye, körül van a 18 cukorfok, tehát ha ezt kiegészítettük 20 cukorfokra vagy fölé, közvetlen a préselés után, még elerjedés elindulás előtt, ebben az esetben is lassabban indul az erjedés, mert megváltozik a cukor hatására a pH-ja a mustnak, lassabban indul az erjedés, és elhúzódó az erjedés. A harmadik, milyen kénadagot használtunk a nyálkázáshoz, ülepítéshez, mert ha 50 mg pro liternél több kenet használtunk, akkor szintén lassabban indul be az erjedés, és elhúzódóbb lesz az erjedés. Faélesztők viszont már vannak olyanok, amelyek 100 mg pro liter kénnél is tökéletesen erjesztenek. Én ebből nem szoktam különösebb ügyet csinálni, hogy lassú az erjedés, mert a gyors erjedés, amikor szinte 3 nap alatt lezajlik az erjedés, az károsabb a növény a bor számára, az új bor számára, mint a lassú erjedés. Mert eléghetnek a savak, aztán az illat, zamatanyagok is károsodhatnak. A lassú erjedésnél ilyen probléma nincs. Azonban, ha itt november végéig azért nem megy végig az az erjedés, akkor azért próbáljunk beavatkozni, hogy gyorsabb legyen a végbe menő erjedés. Egyrészt fújjuk fel, keverjük fel a seprőt. Többször ezzel ugye újra aktivizáljuk a már leülepedett élesztő gombákat. Ha lehet, emeljük meg egy kicsit a bor vagy a pince hőmérsékletét, és ebben az esetben is előnyösen befolyásolja ez az erjedés.
De azért valószínű, a legtöbb pincében most már olyan állapotban vannak ezek a mustok, hogy pénteken azért Márton püspök majd borrá változtathatja őket, ugye?
Bízunk benne, valóban. Már voltak ilyen ünnepi alkalmak itt az elmúlt héten. Változóak a borok fejlődésben is és minőségben is, de összességében talán jobb lesz a bor minősége, mint amilyenek a kilátások voltak.
Jobb lesz, és valószínűleg, hogy nagyon finom lesz a liba, kacsa, pecsenye mellé, egy kis káposzta, egy kis laska hozzá.
És a miseborról se feledkezzünk.
És a miseborról se fogunk elfeledkezni, igen. Valószínű, hát fölpillantva az órára azért lassan műsoridőnk lejár, ezért El kell köszönnünk, ma ennyi fért ebbe az adásba. Kertészünknek megköszönöm, hogy befáradt a stúdióba, önöknek megköszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel minket, és remélem, hogy azért a mai nap is hallottak egy-két apró érdekességet a Kertész Válaszol című műsorban. Ne feledjék, egy hónap múlva, a hónap első kedjén fogunk találkozni. Addig is a viszonthallásra.
Köszönjük a figyelmet és a viszonthallásra. A libasült mellé viszont ne sok káposztát egyenek, mert akkor kevesebb bort tudnak fogyasztani.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.